Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. Amen. Testvérem, magasztaljuk Urunkat, Istenünket, énekeljük 90. Zsoltárunkat első versszakában. Testvéreim, éneklapunkról énekeljünk, 74-es számú éneket keressük meg az éneklapon. Mindeddig vélem volt az Úr, így kezdődik ez a szép hitvalló énekünk.
Thank you.
ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása. Jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét a Jelenések könyvéből, a 9. fejezetet olvasom egészében. Az 5. angyal is trombitált, és ezt láttam, hogy egy csillag leesett az égből a földre, és neki adatott az alvilág kapujának kulcsa. Felnyitotta az alvilág mélységét, és füst szállt fel onnan, mint egy nagy kemence füstje, és elsötétült a nap, és a levegő a mélység füstjétől. Sáskák jöttek ki a füstből a földre, és olyan erő adatott nekik, amilyen ereje van a földi skorpiónak. És megmondatott nekik, hogy ne bántsák a földön a füvet, se a zöldet, se az élő fát, hanem csak azokat az embereket, akiknek a homlokán nincs ott az Isten pecsétje. És parancsot kaptak, hogy ne öljék meg őket, hanem kínozzák őt hónapokon át, és olyan legyen a kínjuk, mint amikor a skorpió megmarja az embert. Azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják, és vágynak meghalni, de a halál elfut előlük. A sáskák alakja a harcra felkészített lovakéhoz volt hasonló. Fejükön valami aranyhoz hasonló korona, arcuk, mint az ember arca, sörényük, mint az asszonyok haja, foguk, mint az oroszláné, és páncéljuk olyan, mint a vaspáncél. Szárnyaik zúgása, mint sok lovas hadiszekér hangja, amikor harcokba rohannak. A skorpióhéz hasonló farkuk és fullánkjuk volt, és a farkukban volt az erejük, hogy az embereket 5 hónapon át gyötörjék. A királyuk az alvilág angyala volt, neve pedig Héberül, Abbádon, görögül pedig Apollion, vagyis a pusztító nevet viseli. Az első jaj elmúlt, és íme még 2 jaj következik ezek után. A 6. angyal is trombitált, és hallottam egy hangot az Isten előtt álló aranyoltár 4 szarva körül, amely ezt mondta a 6. angyalnak, akinél a trombita volt. Old el a 4 angyalt, akik megvannak kötve a nagy folyamnál az Eufrátesznél. És eloldotta a 4 angyal, akik készen álltak, hogy bármelyik órában, napban, hónapban és esztendőben megöljék az emberek 1/3. A lovas seregek száma 20 000-szer 10 000 volt. Hallottam a számokat. A látomásban ilyennek láttam a lovakat és a rajtuk ülőket. Tűzvörös, jácitként és kén-sárga páncéljuk volt, a lovak feje pedig olyan volt, mint az oroszlánok feje, és a szájukból tűz, füst és kén ömlött. Ez a 3 csapás ölte meg az emberek 1/3, a tűz, a füst és a kén, amely a szájukból ömlött. Ezeknek a lovaknak az ereje a szájukban és a farkukban van, mert a farkuk kígyóhoz hasonló, és fejjel végződik, és ezzel ártanak. A többi ember pedig, akit nem ölnek meg ezek a csapások, nem tértek meg kezük alkotásaitól, hanem imádták az ördögöket és a bálványokat, amelyeket aranyból és ezüstből, részből, kőből, meg fából készítettek, és amelyek sem látni, sem hallani, sem járni nem tudnak. És nem tértek meg gyilkosságaikból, varázslásaikból, paráználkodásaikból és lopásaikból sem. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged, mert te győztes Úr és Király vagy. Áldunk téged, mert tiéd a dicsőség, a hatalom, az áldás, az erő, a tisztesség, a hálaadás örökön örökké. Te vagy a mi életünknek, Ura. Urunk, megvalljuk neked, hogy Nagyon sok borzalmat látunk itt a Földön. Nagyon sokszor fáj a szívünk, amikor belepillantunk ezekbe a borzalmakba. Szinte felfogni sem tudjuk mindazt, ami átjárja életünket, mindennapjainkat. Felfogni sem tudjuk azt, hogy ember az embertársára miért emel úgy kezet, vagy egyáltalán miért emel kezet, hogy a másik életét akarja elvenni. Felfogni sem tudjuk, hogy ez hogy történhet meg tinédzser gyerekeknek az életében. Felfogni sem tudjuk, Urunk, hogy miért ragad valaki fegyvert az ünnepekben, hogy a maga igazát egy templomban végrehajtsa. És bevalljuk, hogy felfogni sem tudjuk azt, hogy a templomban lévő híveknél miért van pisztoly. Olyan sok minden van, Urunk, amit nem tudunk felfogni. Nem tudjuk felfogni azt, hogy ember az embernek miért lesz ellenségévé, hogy miért van emberkereskedelem, rabszolgakereskedelem, miért van gyermekkereskedelem, miért van szervkereskedelem a fekete piacon, hogy miért ölnek meg embereket szívükért, veséjükért. Nem tudjuk elképzelni, Úrunk, hogy miért van prostitúció ezen a világon. Annyi borzalom származik belőle, hogy miért rombolja kábítószer a világot, vagy a csendes gyilkos az alkohol. Urunk, annyi minden van, látjuk kifordulva ezt a teremtett világot, és közben csak az igéden borzolódunk, hogy milyen sötét az a kép, amit te lefestesz, közben a miénk a sokkal sötétebb. Egyet kérünk, Urunk, hogy jelenj meg közöttünk most, és add, hogy lássuk a te akaratodat, jó szándékodat, hogy értsünk téged, mint bennünket megváltó Istent, aki szeretsz. Add, hogy értsük a te fiadat, aki önmagát adta a kereszten értünk, és add, hogy ezt megértsük a te igédből, szent lelked által. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésére, 172. énekünket énekeljük. Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott Szent Leckében, a Jelenések könyvében, a 9. fejezet 21. versének egy kis részlete, így szól Isten igéje, és nem tértek meg. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, amikor a Jelenések könyvét olvassuk, akkor bizony mindannyian elgondolkodunk azon, hogy hogy lehet ennyire megrázó, ennyire pontos és ennyire szörnyűséges képeket festeni és mondani mint egy látomásban láttatni az emberrel. Már-már úgy érzi magát az ember, minthogyha általános iskolásoknak a füzeteit nézni, egy-egy gyermek rajzot, hiszen nagyon sokszor hasonló képek jelennek meg a füzetekben. Különböző szörnyekről, alakokról, kitalált figurákról. Már kezdek kilépni ebből a korból, de azért néha-néha még a mi televíziónkon is megjelennek mese csatornák, de jól emlékszem azokra a pillanatokra, amikor a gyermekeim olyan mesefilmeket is láttak, amelyben általam meghatározhatatlan alakú figurák jelentek meg, küzdöttek egymással, harcoltak. És akkor bevallom azt is, amit el szoktam mondani magamról, hogy én nem szoktam nézni, pedig tudom jól a narratíváját, a történetét, a Narnia krónikájának. Én azt a filmet és azt a könyvet annyira nem szeretem, de hát a szünetben azért én is megnéztem a Csillagok háborújának az utolsó epizódját, mert hogy én azon nőttem fel, nekem az volt az ilyen sci-fi film, vagy ez a fantázia, ami tulajdonképpen a jó és a rossznak a küzdelméről beszél. És hát nem kell messzire menni ezekben a filmekben is, azokkal a képtársításokkal, harcokkal, küzdelmekkel, amelyekkel találkozunk, az bármilyen fantáziát felülmúlhat. Mert hogy az ember alapvetően szeret borzongani. Alapvetően szeret félni. Készítettek horror filmekről egy listát, hogy melyek a legfélelmetesebb filmek, és ezek közül az egyik legfélelmetesebb film az Ördögűző című film volt. És egyszer beszélgettek ennek a könyvnek a szerzőjével, és megkérdezték, hogy szerinte miben áll a sikere annak, hogy az ember szeret borzongani és félni. Azt mondta, hogy egyrészt olyannak kell lennie minden könyvnek és minden műnek, hogy magával ragadja az embert. Azaz, hogy ne legyen benne az embernek az az érzés, hogy megszakítja, hogy letegye. Nyilván ez a könyvekre sokkal igazabb, mint mondjuk a filmekre, de hát akik mondjuk sorozatfüggésben szenvednek, azok tudják, hogy ez mit jelent. Másodszor, és ez a lényeges most a mi ige tanulmányozásunkkal kapcsolatban, azt mondja a könyvnek a szerző, hogy minden ember szeret félni, amíg tudja, hogy nincs igazán veszélyben. Minden ember szeret félni, amíg tudja, hogy nincs igazán veszélyben. És a harmadik pedig azt mondta ennek a könyvnek, majd a későbbi filmnek a szerzője, vagy a, hogy szokták ezt mondani, a dramaturgnak a szerzője, hogy igazából, amikor valaki a gonoszról beszél, akkor megerősíti azt az általános igazságot, itt az ellentétes gondolkodás, hogy a világegyetemben mégiscsak létezik a végső igazságosság. És nagyon nagy a valószínűsége annak, mondja a könyvnek a szerzője, még egyszer mondom, hogy az Ördögűző című könyvet szerezte, hogy igaza van C.S. Lewisnak, a keresztény gondolkodónak, filozófusnak, igehirdetőnek, aki azt mondja, hogy van olyan szeretet, olyan intelligens szeretet, aki létrehozta ezeket a világokat. Azaz, azt mondja ennek a horrornak a szerzője, hogy létezik igazságosság, és létezik Isten. A szerző egy dolgot mond hibásan, kedves testvérek, ebben a megállapításban. Az a hibája, hogy ő azt állította, hogy az ember olyan dolgoktól igyekszik félni, amik nem léteznek. A Jelenések könyve pedig azt mondja, hogy mindezek a szellemi, negatív hatalmasságok, az ördög és a démonok léteznek. Ez nem mese, hanem valóság. Nem véletlenül mondja a Szentírás oly sok helyen, hogy mi, a mi küzdelmünk, a mi harcunk, az nem test és vér ellen folyik. Sokan nehezen tudják elhinni, hogy vannak bukott angyalok, démonok és gonosz szellemek. Sokan ezen csak viccelődnek. Azt mondják, ez a Harry Potterben létezik, de a valóságban nincsen. Hát, kedves testvérek, mégis amikor belepillantunk az Isten valóságába, a Jelenések könyvének a 9. fejezetével, akkor azt látjuk, hogy a pokol szabadul el a földön. Még a 7.-8. fejezetben hallottuk a szenteknek az énekét és az imádságát, sőt, mi magunk most itt el fogjuk mondani az Isten tiszteleten az úri imádságot, szenteltessék meg a te neved, és jöjjön el a te országod, amiképpen a mennyben, úgy a földön is. És íme itt most mennydörgésről, villámlásról, hangokról, földrengésről hallunk, hogy az angyalok megfújják a trombitát. És ezeknek a trombitáknak a hangja az ezt megelőző részben globális csapásokhoz kapcsolódik. Az első 4 csapás a szárazföldre, a tengerre, az ivóvízre és a világosságra vonatkozott. De ezek a csapások akármennyire rosszak is, csak bevezetése annak, amit most itt olvastunk a Szentírásban. Mert a 4 első kozmikus csapás után egy angyal vagy egy sas, egy sólyom jelenik meg a földön, és 3 nagy jaj kiáltást mond. Erről szól ez az ige. És amikor azt mondjátok, és azt mondjuk, hogy ezeket a szavakat, ezeket nem nagyon tudjuk érteni, nem nagyon tudjuk megfejteni, akkor 2 dologra figyelmeztetlek benneteket. Az első dolog az, hogy Isten igéje nem beszél feleslegesen. Amikor azt mondja, hogy az emberek egyharmada elpusztul például a tűz, a kén és a füst miatt, akkor ma ezt kezdjük érteni, hogy igaz. A szó szoros értelemben igaz. Én nem jártam még Kínában, de tudom, hogy voltak köztünk, akik Kínában voltak, lehet, hogy láttak ilyet is. Én csak a National Geographic újságot nézegettem néhány évvel ezelőtt, ahol mutatták azokat az embereket, akik vegyi gyárakban dolgoznak mindenfajta védőfelszerelés nélkül. A tűz, a kén, a füst igenis képes elpusztítani a világnak az egyharmadát. De amikor arról beszéltem, és azt mondtam, hogy elszabadul a földön a pokol, akkor mégiscsak igazat kell adnom nekem is, Timothy Kellernek, az amerikai presbiteriánus igehirdetőnek, aki azt mondja, hogy ő nem szó szerint veszi a tüzet, a ként, hanem szimbolikusan. Mert azt mondja, szerinte, személy szerint, szerintem a pokolban nincsen tűz, kén, és nincsen semmifajta ilyen dolog. Úgy gondolom, hogy a tűz és a kén szimbolizálja a gyötrelmeinket, amelyek 1 milliószor elviselhetetlenebbek és rosszabbak, mint a tűz és a kén. Igen, sokszor így gondolom én magam is, hogy ezek a dolgok, szimbólumok, amelyek azt jelképezik, ami az ember életét tönkreteszi. És onnan indultunk, azt kérdeztem, hogy akkor, hogyha egy ilyen világban élünk, amelyet megpróbálunk kiszakítani azokból a mesékből, amelyek átszövik a mindennapjainkat, akkor mi a legszörnyűbb, amit elgondolhatunk. Mi Istennek az ítélete. Nos, hát először is az ítélet az, kedves testvérek, hogy megnyílik a mélység. A feneketlen mélység. Abisszosznak nevezít a Szentírás ezt. És amikor erre a szóra rákerestem, hogy abisszosz, akkor lásd csodát, a természettudomány jelent meg, a mély tengeri árkokat hívják így. A mély tengeri árkok. A természettudomány által ismert kifejezés ez. A feneketlen mélység. Emlékezzetek csak, hogyan szoktuk mi érteni és magyarázni azt a történetet, amikor Jézus egy idegen területen, Gadarában meggyógyít egy férfit. A gadarai megszállottat. Azt az embert, aki sírrabló volt, meg rémizgető volt, meg akit nem lehetett megkötözni, semmit nem lehetett vele tenni. Amikor meggyógyítja és ennek híre megy, akkor azok az ördögök, amelyek ebben az emberben vannak, azok mit kívánnak? Hogy szálljanak a disznókba. És mi történik a disznókkal? A disznók pedig belevetik magukat a tengerbe. Hát itt ugyanez a szó van az abisszoszba, a feneketlen mélységbe. Mondjuk így az alvilágba. Abba az alvilágba, amely most megnyílik. Minden a felszínre kerül. És ennek pedig az eredménye a teljes káosz. A totális káosz. A sáskák úgy néznek ki, mint a háborúra felkészített lovak. Olyan dolgokat olvasunk róluk, amelyeket szinte el sem tudunk képzelni róluk. Elsöprő nyájként jelennek meg. Mi jellemző arra, hogyha megnyílik a mélység, amikor eljön a földre a pokol? Nos, hát a káosz. A rendezettség. A diszfunkcionalitás. Hallottátok, a sáskáknak mit nem szabadott tenniük? Növényeket enni. Ez a teljes diszfunkcionalitás. Hogy ami a dolga, idézőbe mondom, ami a pusztító ereje, amiben a fájdalom okozása van, menjünk a 10 csapásra, ami miatt végig megy Egyiptomon a sáska járás, és megesznek mindent, pont azt nem lehet. A káosznak mindig ez a következménye, az ördögnek mindig ez az akarata, hogy az ember elveszítse az alapvető funkcióját. Hogy elveszítse azt, amire teremtetett. De mégis azt kell látnunk, hogy ezek a hatalmak, ezek a mennyei negatív hatalmak, ezek az ördögi pusztító erők, ezek nem féktelenek, ezek nem úgy van, hogy szabadon kelnek és járnak. Ezek elengedtettek. Isten ítélete az ember felett. És azt látjuk ezekről a sáskákról, hogy ezeknek a sáskáknak van királyuk. A példabeszédek könyve 30. fejezetében azt olvassuk, hogy nekik nincs királyuk, mégis rendezetten vonulnak mindannyian. Itt most azt olvassuk, hogy van egy királyuk, Apollónak hívják, ami azt jelenti pusztító. Ez egy hadsereg. És amikor Isten ítéletét látjuk, akkor úgy tűnik, mintha övék volna a hatalom ezen a földön, de nem így van. Nem gondolhatjuk, és ti sem gondolhatjátok, hogy a sátán önálló élettel, léttel bír. Nem úgy van, hogy a sátán és az Isten egyenrangú partnerek. Semmi sem lehet távolabb ettől az igazságtól. A sátán ugyanis Isten alá vettetett. Sőt, kimondhatjuk azt is, hogy már vesztett. Elvesztette a harcát a kereszten. Minden, amit ő és követői megtehetnek, az csak az utolsó rúgásuk ezen a földön. A gonosz minden cselekedete Isten királyi uralma alá rekesztetett. És kedves testvérek, azt is látjuk ebben a fejezetben, hogy mennyire gyötrő az, hogy az ember sokszor a fájdalmában szeretne meghalni, de így mondta az ige, de a halál elmenekült előlük. Elfutott előlük. Inkább meghalna az ember, de már az sem lehet. Hányszor látjuk így a kínokban való vergődést, amely kívánná a halált, de nem lehet. És kedves testvérek, az ige itt figyelmeztet bennünket. Hogyha látjuk ennek a világnak minden szörnyűségét, látjuk ennek a világnak minden természetbeni, fizikai és emberi mélységét, akkor miért nincsenek megtérések? Az ember miért ragaszkodik azokhoz a dolgokhoz, amelyek meghatározták őt? Miért imádja a gonosz szellemeket, az aranyat, ezüstöt, bronzot, a kőből készült bálványokat? Miért nem fordul el a varázslástól, a paráznasságtól, a tolvajságtól, a gyilkosságtól? Miért van az, hogy az ember nem képes megváltozni? Mindezt látjuk, mindezt tapasztaljuk, és mégis ott van az emberben a mozdulatlanság. Tudjátok miért? Azért, mert a Jelenések könyvének az egyik központi kérdése az az imádatnak a kérdése. Hogy kit imádsz? A bűn pedig mindig itt kezdődik, hogy Isten imádatot felcserélem valami mással. Ez a lényeg. Nem feltétlenül hazugság, a házasságtörés, a lustasság, ezek csak a következmények. A bűn az, amivel a sátán Jézust is megkísérti. Ha leborulsz előttem, és engem imádsz. Ez a tény, hogy az életnek vajon a végső értékei, célja-e Isten, vagy nem. Egy lelkipásztor írja le azt a történetet, amely történet szerint egy gyülekezetében élő, már nem fiatal, középkorú nő, minden vágya az volt, hogy gyermekeket szüljön, hogy gyermeke legyen. És végül, hogy ez a nagy álma és ez a nagy terve teljesüljön, férjhez ment középkorúan egy férfihoz. Majd amikor az orvosokat is megkérdezte, hogy szüljön-e gyermekeket, az orvosok már 40 év fölött volt, ezt a kérdést erős vizsgálat alá tették, és minden szépen annak rendje módja szerint mégis lezajlott. A gyermekek megszülettek, két egészséges gyermeke született, Istennek legyen hála, de álmai nem valósultak meg. Életének hátralévő részét azzal töltötte ki ez az asszony, hogy a gyermekeit valamilyen túlzó módon szeresse, ölelje, védje, minden nehézségtől, gondtól megőrizze, hogy minden csalódást elvegyen tőlük. Ennek pedig az lett a következménye, hogy a leánya, a nagyobbik gyermek, a lánya, ez teljesen frusztrált életet élt, a kisebbik fia pedig agresszív lett. Pontosan azt nem érte el, amit szeretett volna, hogy az életében egy szép családban élhessen. Mert nem az volt a probléma ezzel az asszonnyal, kedves testvérek, hogy nagyon szerette a gyermekeit. Szerintem így vagyunk mi mindannyian. Helyes, hogy így vagyunk mindannyian. A probléma az, hogy nem szerette eléggé az Istent. A gyermekek az Isten helyére léptek. A Szentírásban is van ilyen történet. Van egy főpap, Élének hívják ezt a főpapot. És ez a főpap azért felel, hogy az áldozati kultusz rendben legyen ott és akkor, az Isten oltára körül is. Éli el tudja nézni azt, hogy a fiai belenyúlnak az áldozati húsba, hogy kiveszik belőle a javát, ami Istent illetné meg, azt a srácok lekanyarítják. És nagyon helyesen mondta az egyik igehirdető, hogy Élivel az volt a probléma, hogy halálba szerette a fiait. Hogy nem mondta meg nekik azt, hogy ez nem helyes. Hogy nem ez az Isten útja. Hogy az Isten asztaláról nem veszünk el az odavaló. És kedves testvérek, itt most ezt a történetet bárhogyan kiterjedhetünk. Bármi lehet az életünknek a legfontosabb célja, egy tökéletes társ, álommunka, megfelelő baráti kör, közösség, de ilyen lehet például milyen szent cél a küldetés, a misszió. De amint ebben a példában is láttuk, a bálványok, amelyekhez ragaszkodunk, saját életre kelnek. És végül megsemmisítik azt, aki őket létrehozta. A 20. és 21. vers erről szól, hogy imádják a bálványokat, a vak, süket, élettelen dolgokat. És hogyha a vak, süket és élettelen dolgokat imád az ember, akkor maga is vak, süket és élettelen lesz. A gyilkosság, a boszorkányság, a paráznasság, a lopás minden formája is vakság, süketség és élettelenség. A profit, a hatalom, a gyors örömhajhászás mind-mind ugyanezt teszik. Igaza van egy amerikai igehirdetőnek, aki azt mondja, hogy ha valahol máshol találunk boldogságot, örömet, akkor vaksággal, süketséggel és életünkkel fizetjük meg az árát. A kijelentés szerint csak két lehetőség létezik. Vagy azok közé tartozunk, akik életüket Jézus Krisztus dicsőítésére, dicséretésére és dicsőítésére adják, vagy tudattalanul, esetleg tudatosan a démoni világnak. Vagy betölt Isten a mi életünket önmagával, vagy kitöltjük az ördöggel. De mindenkor tudnunk kell, hogy amit vagy akit imádunk, az határozza meg az életünket. Van egy kis könyvecske, mindenkinek szeretettel ajánlom, ez C.S. Lewisnak a könyve, Csőrcsavar levelei. Ez egy ilyen fordított történet, úgy próbálja bemutatni az ördögöt, hogy karikatúrát készít belőle. Az ördög ír levelet az ő kis fiókáinak, kis ördögöknek, unoka öcsémnek írja le ezeket a dolgokat. A következőt mondja ez a kis könyvecske. Most eszmélek rá, az ember ezt mondja, most eszmélek rá, hogy mivel töltöttem életem javát. Sem azt nem tettem, amit kellett volna, sem azt, ami jól esett volna. Most így olvasom, nem így van a könyvben. Isten hívei ezt mondják az ördögről, hogy nélküle erős a semmi. Márpedig a semmi nagyon erős, éppen elég erős ahhoz, hogy az embertől a legszebb éveit elrabolja, nem édes bűnök élvezetével, hanem borongós töprenkedéssel, üres és ködös ábrándozásokkal, miközben ujjaival értelmetlenül dobol az asztalon, cipője sarkával hitvány dalocskák ütemét koppantja, semmit mondó melódiákat fütyörész, és zavaros merengések útvesztőjében tévelyeg. Az ilyen ábrándozások még testi vágyakat vagy ambíciókat sem ébresztenek, de arra jók, hogy az embert annyira legyengítsék és megbénítsák, hogy többé ne is legyen képes a semmi hatalmából kievickélni. Mindezekre talán azt mondod, hogy ezek nagyon jelentéktelen bűnöcskék, és minden ifjú kísérthető. Te is valamilyen látványos nagy gonoszságról szeretnél beszámolni. Ám ne feledd, egyedül az számít, milyen mértékben sikerül elszakítani emberedet Istentől. Kisméretű bűnök is megfelelnek, ha a világosságtól lassanként elsodorják, és a semmibe űzik. A gyilkosság semmivel sem jobb a kártyánál, ha a kártya is megteszi. Lassú úton lehet a legbiztosabban eljutni a pokolba. A lankás lejtőn, ahol kellemes a járás, ahol nincsenek éles, hirtelen kanyarok, s az út mentén nincsenek útjelzők, sem mérföldkövek. Hát igen, kedves testvérek, a lankás út a legteljesebb. Hát akkor mi az, ami nekünk az egyetlen lehetőséget adja? Segéd lelkész koromban megtanultam egy szót. Nem gondoltam volna soha, hogy ezt a szót ide fogom hozni a szószékre. Ez a szó pedig a Kentron nevű szó volt. Nem tudjátok, hogy miért tanultam meg ezt a szót. Azért tanultam meg ezt a szót, mert a principálisomnak, Szabó Gábor Ferencnek a számítógépe, illetve a gyerekei számítógépe ezzel a szóval volt jelszóval védve. Ezért tanultam meg életre. Amikor mondták, hogy Zoli bácsi kell valamit állítani a gépen, akkor már nem kérdeztem egy idő után, hogy mi a jelszó, tudtam, hogy a Kentron a szó, ezt kell beírnom a számítógépbe. Megjegyzem most a mi számítógépünknek is ez a jelszava otthon a gyerekeknél, csak ezt ők nem tudják, úgyhogy remélem, nem is fogják meghallgatni, hogy ez a jelszó. Ezt a szavogában kérdeztem. No, de nem ez a lényeg. Ez csak a felvezető humor. Tudjátok-e, hogy mit jelent ez a szó, hogy centrum? Középpont, központot jelent. Tudjátok, hogy miért ez a kentron szóból származik? A centrum, meg a kentron, az ugyanaz a szó. Görögül van ez a szó. Csak a centrum azt a középpontot jelöli, amit a körző tűje kijelöl. Tudnélik, a kentron az hullánkot jelent. Tüskét jelent. A körzőnek a hegyét jelenti. Hogy bebőknek középre, és a köré építik a dolgokat. A centrum az, amit a tű kijelöl. Erről a fullánkról van itt szólben az igében. Ugye azt mondja, és olyan volt a farkuk, mint amivel egy fullánk volt benne. Itt ez a kentron szó szerepel, ugyanígy. És tudjátok, hol szerepel még ez a kentron szó a Szentírásban? És itt most már meg fogjátok érteni, hogy miért ez a megoldás. A kentron szó szerepel a Szentírásban, például ott, amikor Pál apostol azt mondja, hogy halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te diadalmad? Ott is ez a tű szerepel. Tudjátok, hol szerepel még a kentron szó? Jézus tövis koszorúján. A tüske is ez a szó. Kedves testvérek, Jézus az, aki megoldást adhat. És ezt nagyon jól tudja az evangélista, tudja János is, hogy amikor Jézus fejére felteszik a töviskoszorút, amikor a halál átszúrja az ő életét a kereszten, akkor elvette ezt a fullánkot. És az történik, hogy amikor megtörténik ez a nagy szúrása ennek a világnak, amikor által szegeztetik, akkor Jézus leszáll a pokolba. Oda, ahonnan mindaz, amit elmondtam, származik. Miért? Azért, hogy megmentsen bennünket. Az, amiről itt beszéltem, az nem mese, nem egy képalkotásnak a része, hanem a megváltásunknak a története. A bűnnek az erejéről, hatalmáról, gyötrő, kínzó minden napjairól szól, és arról, hogy Jézus ezt legyőzte. Mint ahogy leszállt a feneketlen mélységbe, mint ahogy kihirdették ott a feneketlen mélységben, hogy győzött, hogy nem tartotta őt markában a halál, úgy lehetünk biztosak abban, hogy Isten Jézus tette a világ egyetlen megváltójává. Ő adta az életét értem, hogy én élhessek. És ez a kereszten történt. Isten megdönthetetlen bizonyítéka arra a kereszt, hogy a világ minden bálványa elveszti a bálját, és a sötétség minden démonja elveszti az erejét. És ha ezt megértem, akkor megszabadulok az Isten nélküli boldog életnek az illúziójától. És le tudok borulni az Isten báránya előtt, aki minden erő, hatalom, bölcsesség és dicséret. Mert az ő fején ott volt a tüske. Ő hordozta el ezt helyetted. Amen. Válaszoljunk testvéreim fennállva az igére 121. zsoltárunkat, énekeljük első és negyedik versszakával. Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged, mert te minden kint gyötrelmet magadra vettél. Így akarsz megmenteni bennünket a pusztulástól, a haláltól, az Isten nélküliségnek útvesztéjéből, így akarsz kiutat mutatni. Köszönjük neked, Úrunk, hogy mindaz, amit egykor a te evangélista apostolod lát az vasárnap, a feltámadott Jézus Krisztusnak az ünnepnapján jelenik meg előtte. A győztes Krisztus nem léphet háttérbe akkor sem, amikor kínok, gyötrelmek és fájdalmak vannak. És köszönjük, Úrunk, hogy így mentesz meg bennünket, életünket a pokoltól. Köszönjük, Urunk, hogy benned bízhatunk. Igaz és hűséges Isten vagy. És a te kezedbe helyezhetjük a mi egész esztendőnket. Te kezedbe helyezhetjük a holnapot, a holnap utánt. Te kezedbe helyezhetjük, Urunk, gyermekeinket, időseinket, mindazokat, akik dolgoznak, a te kezedbe helyezhetjük azokat, akik betegek. Különösképpen is könyörgünk, Urunk, presbiter testvérünkért, Ferencért, hogy te légy az ő gyógyítója, és illapítsd fájdalmát, kérünk, hogy te légy őrzője, szeretteit és járd át a te kegyelmeddel. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért, az emlékezőkért, népünkért, nemzetünkért, határon belül és határon túlélő testvérekért. Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod csendes imánkat. Fiad így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hirdetéseket hallgassuk meg, testvéreim. Megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának ezen a héten is végzett munkáját. Szeretettel ajánlom testvéreimnek gyülekezetünk történetét bemutató kiadványt, Örök emlékezésre méltó jegyzések címmel. A kiadvány ingyenes, ám 1000 forint adományt köszönettel fogadunk, hogy iratmissziónkat, melyben Pap László nagytisztelt úr prédikációs kötetének második részét szeretnénk megjelentetni, elvégezhessük. Kiránduló körünk január 18-án túrát szervez Pirisz Szentkeresztre a Pirisz tetői kilátóhoz. A találkozás Pomázon a buszpályaudvaron 8 óra 40 perckor lesz, a táv 15 km, így most gyakorlott túrázókat hívunk és várunk. Testvéreim, szeretettel hirdettem, hogy gyülekezetünkben az úrvacsorai hegyekre köszönettel fogadunk felajánlást, bort és kenyeret. Éva néninél tudjuk ezeket a felajánlásokat megtenni itt a mi kis hivatalunkban. Alkalmaink a szokott rendben lesznek, hétfőn 9:30-tól babamamakör, 6 órától énekkari próba, kedden 6 órakor bibliaóra Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, szerdán 6 órakor bibliaóra Pomázon, pénteken ifjúsági bibliaóra, a káti órák folytatódnak. Vasárnap 9 órakor istentisztelet Csobánkán, 10:30-kor pedig Pomázon. A hirdetések végével istentiszteletünk vége is eljött. Záró énekünket énekeljük, a 434. dicséret első és második versszakát. Az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség Jézus Krisztus által örökkön örökké. Amen. Áldás békesség Isten velünk, viszontlátásra.